Fogadják szeretettel, kedves hallgatóink, Szent Erzsébet ünnepe kapcsán készült összeállításunkat Szent Erzsébet alakjáról, a Szent Erzsébet plébániának egy kicsit az életéről, kapcsolódásához Szent Erzsébethez. Szent Erzsébetet ünnepeljük a mai napon. Az ő élete ismert a számunkra. Legendáit, a kenyércsodát, a rózsacsodát ismerjük mindannyian. Azt lehet róla mondani, hogy Európában talán a legismertebb magyar szent, árpádházi Szent Erzsébet, német területen, legtöbbször türingiai Szent Erzsébet néven találkozhatunk vele. Egészen pici gyermekként kerül Wartburg várába, a nála 7 évvel idősebb Lajos felesége lesz, erre készítik föl gyermekkorától kezdődően. Kicsi gyermekként is sokféle módon megnyilvánul a mélységes mély Isten hite. Szokása, hogy abba hagyja a játékot, hogy egy picit az Istent szeresse. És ami szintén megütközést kelt az ő viselkedésében, hogy a legegyszerűbb gyermekekkel is ugyanúgy játszik, egyenragú társainak tartja őket. Korán megtörténik a házasságkötés, és a fiatalok boldogsága teljes. Erzsébet teljes szívével átadta magát férjének, akihez a szeretet sokkal erősebb kötelékei fűzték, mint a szülők akarata vagy az együtt töltött gyermekkor. Nyugodtan függetleníthette magát az udvari etikettől. A férjét hazavárta, messzire elébe lovagolt és viharos örömmel üdvözölte. Lajosnak tapasztalnia kellett, hogy felesége szívét, jól lehet, nagyon szereti őt, nem csak ő birtokolja. Isten volt az, aki Erzsébetet egészen lefoglalta magának. És Lajos hálás hittel vette tudomásul, hogy felesége néha éjszaka föl kell mellőle, és a hideg padóra fekszik, hogy Isten szeretetéért egy időre elhagyja férje közelségét. Azon sem ütközött meg, ha Erzsébet az asztalnál egy falatot sem evett, mert éppen bőtölt. Az 1225-ös éhínség idején teljes tekintével mögötte állt, amikor Erzsébet fölnyitotta a kamrákat és hombárokat, és mintegy kifosztva a várat, segített az éhezőkön. Erzsébet legbensőbb titka és egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és férje iránti szeretet között. Erzsébet sorsát is ismerjük, amikor Lajos elindulva a keresztes hadjáratba váratlanul meghal, elhagyja a várat. Utolsó éveiben nagy szerepet játszik Marburgi Konrád, akit maga a pápa jelölt ki Erzsébet lelki atyául. Lajos még életben volt, amikor Erzsébet már arra Konrádra bízta lelke vezetését, akinek 1226-ban engedelmességi fogadalmat is tett. Követi őt Marburgba. Korát ferences, komoly, szent buzgossággal teli pap volt, aszkézisben és szegénységben élt. Nagy feladatának tekintette Erzsébet tökéletességének kibontakoztatását. Erzsébet mindent felajánl a szegényeknek, javadalmából kórházat, ispotályt hoz létre, egészen Istennek szenteli az életét özvegységében. 1231-ben megbetegszik, utolsó napjait gyermeki derű ragyogja be, elajándékozza még meglevő holmiát, vigasztalja mellette lévő nővéreket. November 16-án éjfél körül halt meg, 4 évvel halála után, 1235-ben szentté avatták. És hogy mennyire hatással volt ő a környezetére, legkisebb lányát Gertrudot boldogként tiszteljük, ugye unokatestvérei, negyedik Bélának a lányai, Jolán, Margit és Kinga, de nagyon sokan követik az ő példáját a szegények szeretetében. Mi az, ami ma bennünket megragadhat Erzsébetben? Az a kettősség, a kettőnek az egyé forrasztása, hogy az Isten iránti szeretet és a másik ember iránti szeretet, a házastársi szeretet, és mellette ott van az Isten iránti szeretet. Ezt a kettősséget láthatjuk Erzsébet életében, és ezt tanulhatjuk el ma tőle. A szegények, a rászorulók szeretetét a lehetőségeink szerint, és a családnak a szeretetét, a házastársnak a szeretetét, amely sokféle módon megmutatkozhat. Mindez persze egy nagyon mély Isten szeretetből kell, hogy fakadjon mindannyiunk számára. Éppen ezért Szent Erzsébet ünnepe erősítse meg bennünket az Isten iránti szeretetünkben, erősítse meg bennünket az elkötelezettségben, erősítse meg bennünket abban, hogy hallgatjuk, olvassuk az Isten szavát, hogy igyekszünk egyre jobban krisztusivá, keresztényé formálni az életünket, hogy így váljunk Isten szeretetének jelévé a világban, így legyünk Isten szeretetének a tanúivá abban a környezetben, amelyben élünk, amelyben feladatot kapunk az Istentől, imádságunk, szeretetünknek a tettei mutathatják meg Isten és az embertárs iránti szeretetünket.
magyar földre Erzsébet. Szálld meg boldossá le tépünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg, térítsd meg népünket.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és Varga Zoltán plébános atyát innen a Rózsák teréről, az Árpádházi Szent Erzsébet templomból, ahol Zoli atyával a templom búcsúja alkalmából beszélgetünk. Rostás Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese és a templomi hívő közösség tagja. Előre is elnézést kérek a tegező hangnemért, Zoli atyával már régóta tegezzük egymást.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Első kérésem az lenne, légy szíves, mesélj nekünk magadról. Honnan jöttél, mikor szenteltek fel, hol kezdted a szolgálatot, szolgálatod főbb állomásairól, mióta vagy itt plébános atya?
Vácon születtem, ott nőttem föl. Aztán mégis úgy hozta a sors, hogy a budapesti főegyház megyének lettem a papja. 2006-ban szenteltek fel, és hát az első állomás helyem az pontosan az, ahol most is vagyok, az a Rózsák tere. Ide kerültem káplánként, ahol 3 évet töltöttem el, majd áthelyeztek szintén káplánnak 2 évre a Bosnyák térre, ami egy picit másfajta közösség, de nagyon szerettem ott lenni. Majd így 5 éves kápláni idő után érkezett a felkérés, hogy a Rózsák tere megüresedett, és szükség lenne itt is új plébánosra, és akkor Bíboros úr kért fel arra, hogy jöjjek vissza a Rózsák terére. Én ezt kicsit vegyes érzésekkel fogadtam, hiszen már voltam itt, de mivel szerettem itt lenni a Rózsák terén, ezért kimondtam az igent, hogy visszajönnék és vezetném ezt a plébániát. Számomra a kápláni 3 év az meghatározó volt, és nagy segítség is volt abban, hogy nem egy teljes ismeretlen helyen kellett kezdenem az első, úgymond kicsit plébánosi helyzetet.
Köszönöm szépen! A világhálón rákeresve és személyes tapasztalat alapján is kezdettől fogva voltak hívők, akik a te homiliáid miatt akár nagyobb távolságból is, Budapest más részeiből eljöttek, eljönnek ide, hogy meghallgassák, mit mondasz. Mi a titka ennek?
Hát szerintem mindenkinek másfajta prédikáció áll közel a szívéhez. Minden atya másképpen prédikál, valaki irodalmi háttérrel, valaki történelmi háttérrel szeret prédikálni. Én igazából dinamikus hangsúlyokat szeretek elhelyezni, ami segítséget nyújt abban, hogy eligazodjunk az életben, és szeretem kötni a valós jelenlegi életünkhöz, helyzetünkhöz. Talán ez. Valakik ezt a fajta prédikációt szeretik, ahol néha gyengéden, de néha keményen ki van mondva a dinamikus hangsúllyal egy-egy igazság. És valahogy mindig inkább próbálom az emberi oldalról közelíteni a prédikációimban a mondandómat, hogy ez mégiscsak emberek vagyunk, de nekünk kell Isten tanításához felnőni, ahhoz közelebb kerülni, de mindig igyekszem látni az emberi oldalt, illetve mindig saját magamat is beleértem a beszédbe. Nem föntről lefelé igyekszem szólni az emberekhez, hanem én magamat is közé sorolva, mint egy közülük szeretek szólni. Ahány ember annyiféle szentbeszédet szeret hallgatni.
Hogy látod a templomunk, mint szakrális hely, és a hívők, valamint a szolgálataink, közösségeink, és te magad is hogyan szolgáljuk Árpádházi Szent Erzsébet szellemiségét?
Hát egyrésztről ugye van mindig egy külső megjelenés, azért a legtöbb plébániának az életében Szent Erzsébet az egy ünnep, november 19-én megünneplik. Nekünk viszont a hétköznapjaink is javarészt róla szólnak. Egyrészt a külső megjelenésekben, példátnak hoznám, akár csak belépünk a térre bármelyik pillanatban, akár hányszor jövünk haza, mindig Szent Erzsébet szobra fogad minket a téren. Aztán, ha bármikor kinyitom a tabernákulumot a templomban, mindig az ő domborművével találkozom, és ez ugye mindennapi kérdés, tehát minden nap szentmisén ez megtörténik. Van saját fejléces papírunk, a telefont úgy veszük fel, hogy Szent Erzsébet plébánia, Szent Erzsébet plébániás bélyegzőink vannak. Tehát ezek persze nyilván egyelőre még csak a külső megjelenési, de ez úgy ott van az életünkben, a hétköznapjainkban, minden pillanatban. És persze ennek van egy háttere is, egy lelki, szellemiségi háttere is, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy egy nagy felelősség Szent Erzsébet, mint egy ilyen csodálatos szentnek az életével valahogy a plébániánkat megajándékozni. A felelősség pedig abban áll, hogy amit Szent Erzsébet olyan jól tudott csinálni, hogy a legegyszerűbb emberekhez is eljutott, és fel tudta őket kutatni, hogy mi vajon eljutunk-e mindig azokhoz, akik a legjobban rászorulók, vagy sem. A 7. kerület amúgy is egy viszonylag egyszerűbb és szegényebb terület. Mindig ebben érzem a felelősséget, hogy vajon Szent Erzsébet plébániaként el tudunk-e jutni az egyszerű emberekig, vagy sem, meg tudjuk-e őket találni, kinek mire van szüksége. Szent Erzsében ebben volt, azt gondolom, nagy, hogy mindenkihez oda tudott hajolni. Nem válogatott, hanem mindenkinél megtalálta, hogy miben tud segíteni. Azt gondolom, nekünk is valahogy ez az irány, és ez az, ami át kell, hogy járja az életünket, mindaz mellett, hogy használjuk a nevet, a címet, mindennaposan, a lelki háttérben mindig ez az elsődleges, eljutni az emberekhez, a legegyszerűbbekhez is.
A helyi karitász és a különböző hittel kapcsolatos szolgálatok tevékenységéről szeretnék pár szót hallani, ami kapcsolatos Szent Erzsébettel.
Nyilván karitász csoport minden plébánián van. Szoktuk mondani, hogy akkor érezzük valaminek a hiányát, amikor nincsen. Ezért én inkább onnan közelítenék, hogy amikor visszajöttem plébánosként a Rózsák terére, pont akkor hagyott itt bennünket a Karitasznak a vezetője, aki sok évig volt a Karitasz élén. És egy évig nem tudott aprálni a Karitasz csoportunk, mert nem volt vezetője. Akkor tapasztaltuk és éreztük meg azt, hogy milyen egy plébánia Karitasz csoport nélkül, és hogy mennyire nehéz helyzet volt ez, és mennyire nehéz volt ezt mind fizikailag, mind lelkileg elfogadni, vagy feldolgozni, hogy Szent Erzsébet plébániaként ne legyen karitaszunk. Aztán jól alakultak, és örömteli volt számomra, amikor egy év múlva találtunk egy nagyon megfelelő vezetőt a karitasz csoportunknak, és elindulhatott végre a karitasz és a szeretett szolgálat. Hát itt tulajdonképpen nem gondolnám, hogy nekünk különösebb lenne más plébániák karitasz csoportjánál a feladatunk, azért mert Szent Erzsébet plébániá vagyunk. Mi is ugyanúgy a legtöbbet talán azzal foglalkozunk a szeretett szolgálaton keresztül, hogy adományokat szétosztunk. A karitasznak mindig lényege, hogy mindig kapunk, és amit kapunk, azt másoknak adjuk, másoknak szétosztjuk. Különböző ünnepekkor talán ezek a legfontosabb feladataink, hogy eljuttassuk mindenkihez azt, amit mi magunk is más adományaiból, más felajánlásaiból kaptunk. Illetve ami számomra még fontos, hogy a karitasz szolgálaton belül, hogy nem csak tevékenységgel, tehát hogy fizikai segítségnyújtással élünk, hanem igyekszünk meghallgatni az embereket, lelki hátteret biztosítani ezekhez a találkozásokhoz. Ezért tartunk például a karitasz ügyeletet időnként, ahová, ha nem is túl sűrűn, de néha eljönnek emberek, és tudunk velük beszélgetni, meghallgatni őket, mert továbbra is azt hangsúlyoznám, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja azt, és mindenki azt kapja tőlünk, amiben a legnagyobb szükséget szenvedi. Valaki egy jó szóban is tudunk segíteni, valakinek fizikai adománnyal tudunk segíteni, és ha pedig mi nem tudunk segíteni, akkor tudjuk, hogy hová vezessük őt tovább, milyen más egyéb helyekre lehet tovább vezetni őt, vagy indítani legalább.
Köszönöm. Tudni kell rólad, hogy zenész is vagy. A nagyobb ünnepekre dalokat, musicalt is komponálsz, játszol, és meg is rendezed őket. Erről is szeretnénk hallani.
Hát papként viszonylag kevés időm van zenével foglalkozni most már. A papi teendőim kevés időt engednek erre fordítani, de a zenei múltamat jól tudom használni azért pasztorációban is. A gyerekek és a fiatalok szeretik a zenét. Ennyire egyszerű. És mind a táborokban, mind különböző ünnepi műsorokban azért jól tudom alkalmazni egyrészt a gitárt is, amelyet még a szemináriumban kispapként tanultam meg, illetve a régebbi fiatalkoromból a zongorázást, a szintetizátoron való zeneszerzést is szoktam időnként gyakorolni, és karácsony estékre pedig elég komoly musicalt készítünk el a fiataljainkkal, a gyerekeinkkel, és szoktuk megajándékozni a családokat, a szülőket, a plébániai közösségét, illetve bárkit, aki látja a hirdető plakátjainkat, és eljön megnézni. Idén is lesz ilyen műsorunk, tehát idén is nagyon készülünk a gyerekekkel és a fiatalokkal, december 24-én 17 órakor egy új karácsonyi musical kerül majd bemutatni. Hát ebben tudom én a zenét használni és folytatni azt a munkát, amit én annak idején a zenébe fektettem. Most a pasztorációban is igyekszem felhasználni.
Köszönjük szépen a beszámolót a hallgatók nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Második olvasmány abból a levélből, amelyet Marburgi Konrád Szent Erzsébet lelki vezetője írt. Erzsébet egész életében a szegények vigasztalója volt, de amikor már különösen kezdett kitűnni az erényekben, teljesen az éhezők gyámolítója lett. Vára mellett kórházat építetett, oda igen sok beteget és nyomorékot gyűjtött össze, mindazoknak, akik a lamizsnát kértek tőle, akár itt, akár pedig a férje uralmálá tartozó egész területen, bőségesen osztogatta szeretetének jó téteményeit. A férje négy fejedelemségéből eredő összes saját jövedelmét úgy kimerítette, hogy végül szinte minden értékes holmiát és drága ruháit is eladta, hogy árukat a szegények javára fordítsa. Az volt a szokása, hogy naponta kétszer, reggel és este minden betegét személyesen meglátogatta, és a legutálatosabb betegségben szenvedőket saját maga ápolta. Az egyiket megetette, a másikat lefektette. Voltak olyanok, akiket saját vállán hordozott, és az emberséges szeretet sokféle jótettével látta el őket. Mindezekben boldog emlékű férje tetszését is megnyerte. Végül pedig férje halála után a tökéletesség legmagasabb fokára törekedve, sok könyvhullatás közt azt kérte tőlem, engedjen meg neki, hogy ajtóról ajtóra járva a lamizsnát kolduljon. Az egyik nagy pénteken, amikor az oltárok ékességüktől megfosztva vannak, városában, ahová kisebb testvéreket letelepítette, néhány bizalmas a jelenlétében a kápolna oltárára helyezett kézzel lemondott saját akaratáról, a világ minden pompájáról, és mindarról, amiről üdvözítőnk az evangéliumban azt tanácsolja, hogy hagyjuk el. Amikor ez megtörtént, attól félve, hogy a világ zaja és az emberi dicsőség újra hatalmába kerítheti, ha továbbra is ott marad, ahol annak idején férjével nagy jó módban élt, utánam jött Marburgba, bár én ezt nem néztem jó szemmel. Majd abban a városban is kórházat alapított, és oda sok beteget és nyomorékot gyűjtött össze. Közülük a legnyomorultabbakat, és a mindenkitől elhagyottakat maga szolgálta ki saját asztalánál. Isten előtt állítom, hogy alig láttam még olyan asszonyt, aki az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása mellett annyira kitűnt volna a szemlélődő imában, mint Erzsébet. Több szerzetes és szerzetesnő gyakran látta, hogy amikor magányos imádsága helyéről kijött, arca csodálatos fényben tündökölt, és a szemében, mint egy napsugaras ragyogás fény lett. Halála előtt, amikor meggyóntattam, megkérdeztem tőle, hogy mi történjék majd megmaradt holmiával és ágyával. Azt felelte, hogy mindaz, amit még birtokolni látszott, már úgyis régen a szegények tulajdona volt. Arra kért, hogy osszam szét közöttük mindenét, kivéve azt az egyetlen inget, amely rajta volt. Azt akarta ugyanis, hogy abban temessék el. Ezután magához vette az Úr testét, majd estig gyakran emlegette a prédikációkban hallott jó tanításokat. Végül nagy buzgósággal Istennek ajánlotta mindazokat, akik körülvették, majd, mint aki édesen elalszik, kilehelte a lelkét.
Szent Erzsébetről szóló összeállításunkat hallották itt a Mária Rádióban. Műsort összeállította Fülöp Ákos nagytétényi plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!